hát témát váltunk, mert itt van velünk Pressinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És hát nem szereted, de a felvezetőben akkor csak generációváltást jelöljük meg, ugye, mert ennek van gyakorlatilag most egy olyan apropója, olyan sokat beszélgetünk erről, hogy valahogy azért, hogy legyen egy igazodási pontja a hallgatóknak, hogy tudják hova tenni, de azért van ennek egy szebb, meg jobb, meg talán jobban kifejező fogalom is, amit hozzá társíthatunk, ugye ez például ez a családi vagyontervezés.
Igen, ne vessük el azért teljesen a generációváltás örökítés témakörét.
Ezek csak összefüggnek, de azért két külön dologról.
Így van, meg ez, azt gondolom, hogy ezek a nevek égtek be aztán a köztudatba, tehát hogyha ilyen igazodási pontot keresünk, akkor mindenképp érdemes innen elindulni, amikor ilyen családi vagyonok kezeléséről, hosszú távú tervezéséről beszélünk, illetve abból a szempontból is teljesen jogos ez a megközelítés, hogy maga a gondolkodás így a generációváltással kapcsolatban onnan ered, hogy...
Hát onnan ered, hogy megöregedett a tulaj, aki vitte a céget 40 évig.
Tapasztaltabbá. Több évtizednyi tapasztalatot szerzett a rendszerváltás óta. Ugye az akkor indult vállalkozások, az akkor 30-40 éves korosztály jutott el most egy olyan életkorba, amire korábban ugye azt mondtuk, hogy már a nyugdíjas évek indulását feltételezi. A valóság viszont az, és ezt saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, hogyha mondjuk most elém tennétek egy papírt, hogy én majd 60-70, sőt 80 éves koromban olyan dinamikus, aktív, és a mindennapokban ennyire tájékozódni tudó cégtulajdonos leszek, mint egy-két generációváltásra ítélt 70-80 éves, akkor ezt blindre aláírnám azonnal. Tehát én inkább onnan kérdőjelezném meg ezt a generációváltás megnevezést, hogy valóban szükség van-e erre, mert én nem igazán érzékelem a környezetemben, hogy feltétlenül át kéne adni a stafétabotot. Ami érdekes lehet, és valószínűleg szükséges is, hogy itt az elmúlt évtizedekben azért a vagyont megalapított...
Bocsánat, de a generációváltásra a családon belül érted? Tehát,
elsősorban azt gondolom, hogy a családon belüli generációváltás az, ami...
Tehát amikor a gyerekek viszik tovább a céget, most nagyon leegyszerűsítve.
Így van, és azért ez a korosztály is, vagy ez a generáció is, tehát a gyermekeknek a generációja is azért kellő tapasztalattal bír már a mai napra, hogy ezt a feladatot amúgy el tudná látni. És akkor itt van egy megoldandó feladat, hogy ezt a két párhuzamosan jelentkező igényt hogyan lehet szépen közös nevezőre hozni. És
illetve, bocsánat, igen? Érdemes elválasztani magát a cégvezetést, viszi tovább. Most mindegy, hogy családon belül vagy kívülről hoz egy új vezetőt, az is generációváltás része, de ettől még a vagyont kezelni kell, és ettől mégis teljesen független az, hogy fölhalmozódhatott jó esetben sikeres cégnél egy komolyabb vagyon.
Nem beszélve arról, hogy amikor nem akarja a gyerek tovább vinni a vezetést, igen. Persze a vagyont meg kéne tartani, a céget sem kéne elkotya vetyélni, tehát azért vannak ennek.
Abszolút, és ez a kulcskérdés véleményem szerint, hogy ami a családi vagyontervezésnek, és akkor nem is annyira a generációváltásnak, hanem a generációk együttműködésének a kulcs mozgató rugója, az az, hogy a vagyon integritása az lehetőség szerint maradjon sértetlen. Tehát maradjon egybe az, amit az elmúlt évtizedekben a családfő összerakott, a következő generációknak pedig legyen meg az a lehetőség, hogy dönthessenek arról, hogy ez az ő érdeklődési körükbe amúgy illeszkedik-e és menedzserként vesznek részt, vagy mint gondos gazda, tulajdonosként, de ezt a feladatot, a vagyonkezelését kiadva más szakértőknek. Én ugye a privátbanki szférát képviselem, a privátbankok nem foglalkoznak ilyen értelemben vagyonkezeléssel, ugyanis itt nem csak pénzügyi vagyonról beszélünk, ingatlanról, műkincsekről, cégekről, de létezik a hazai piacon egy olyan szolgáltatói kör, az úgynevezett bizalmi vagyonkezelők, akiknek pontosan ez a feladata, hogy a napi működést adott esetben, vagy egy cég menedzsmentjét irányítsák, akkor is, hogyha a tulajdonos, örökös már mondjuk nem szeretne a szülei által kitaposott mesdjén tovább menni. És akkor kecskekáposzta problematika megvan oldva, hiszen a vagyon egyben marad, működik, amit fölépítettek évtizedek alatt, az nem sérül, de nincs rákényszerítve senki, hogy ezt feltétlenül.
Na akkor mi is pontosan a bizalmi vagyonkezelés, mert egyre többet hallunk róla, és
ebben hát beszélgetünk, és ugye van rá nekünk is egy fix szakértőnk, dr. Magyar Csaba személyében, de hát az inkább ugye a jogi aspektusait vizsgálja, itt meg viszont a vagyonnak, tehát effektív a pénzek, vagyonok.
Így van, a bizalmi vagyonkezelés az Magyarországon egy néhány évre visszatekintő struktúra, hát nem mondjak butaságot, talán 2013-ban, de már kijavítanak a szakértők, született meg a megfelelő, vagy az ezt szabályozó törvény, de a világban azért sok-sok évszázadra tekint vissza ennek a hagyománya. Hát megint csak, hogyha nem tévedek nagyot, talán a keresztes háborúkig vezethető vissza, amikor a lovakok bizalmi vagyonkezelésbe adták
az uradalmokat.
Igen, és hát akkor addig azért távol léte alatt azért az uradalomra oda kellett figyelni. Tehát maga a struktúra az jól ismert, illetve aki amerikai filmeken nőtt föl, meglátott ilyen gazdag családokról szóló filmeket, biztos, hogy találkozott a trust fogalmával, hát ez pontosan az. A lényege ennek a struktúrának, az alapvetően egy jogi struktúra, az, hogy fogja a családi vagyont, és egy külön entitássá szervezi, egy külön önjáró vagyonná szervezi, viszont meghagyja a jogot az úgynevezett rendelőnek, tehát a családnak ahhoz, hogy döntsön arról, hogy ennek a vagyonnak a kezelését ezt amúgy ő maga fogja folytatni, ezt hívják zárójelben eseti vagy családi vagyonkezelésnek, vagy érdeklődés vagy energia hiányában ezt átadja egy bizalmi vagyonkezelőnek, egy szakértőnek, ez pedig az engedélyes vagyonkezelés. Mind a kettőnek megvan a maga előnye, maga nehézsége, de alapvetően ez a két struktúra ismert. A bizalmi vagyonkezelés, nyilván ezt azért a kedves hallgatók is gondolom így azért sejtik, egy elég magas vagyonbelépési szinttől érdekes, itt azért sok nulla fordul már elő, ahonnan ezt tényleg rentábilis, meg érdemes csinálni, de azért szerencsés szerintem a témáról beszélni, mert maga a logika az kisebb vagyonelemeknél is ugyanúgy működhet. Tehát egy örökítés nem biztos, hogy akkor jár a jó úton, hogyha az örökített vagyont szétaprózza például testvérek között.
De azt jól érzékelem, hogy akkor egy kisebb, kevesebb nullás, de még mindig azért egy szemmel jól látható összegnél elégséges lehet egy privát banki szolgáltatás, és a privát banki esetleg részhalmoza ennek a vagyonkezelésnek, mert éppenséggel a vagyonkezelő, ha nem konkrétan céget kell irányítani és menedzsmentet mozgatni, meg nem tudom, mit csinál, nem pénzeszközöket allokálni úgy, hogy annak legyen valami hozama, és megőrizze annak az értékét, vagy nyerességet termeljen, akkor ő fordulhat éppen privát bankárhoz. Tehát a kapcsolódási pont itt lehet, ugye?
Így van, és ez egy nagyon fontos aspektusa, hogy bár mind a két szolgáltató, a bizalmi vagyonkezelő és a privát bank is ugyanazt az ügyfelet szolgálja ki. Ez a két világ, ez nagyon békében, sőt, együttműködésben él meg egymás mellett. Tehát mi is dolgozunk együtt bizalmi vagyonkezelőkkel. Tyúkszem sincsen, nem, hogy rálépnénk egymás tyúkszemére, hiszen ők a struktúrának a jogi oldaláért felelősek, és hogyha ennek a vagyonnak vannak pénzügyi elemei, aminek az aktív kezelése azért piacismeretet, termékismeretet, napi odafigyelést igényel, ezért a jogász kollégáknak nem ez a napi munkavégzés fő csapás iránya. Ezeket a mandátumokat ők akkor át tudják adni egy privátbanknak, vagy bármilyen más befektetési szolgáltatónak, tehát nem kellene feltétlenül privátbanknak lenni, de hogy aki a pénzügyi piacokon mozog, az végezze akkor a pénzügyi vagyon kezelését.
Hány családi vagyon érintett ebben, illetve hogy hány család fordult ebbe az irányba, hogy hozzávetőleg Magyarországon az elmúlt években?
Ezt igen nehéz lenne megbecsülni, azért az obskurus, ez talán egy csúnya jelző, de hogy azért nem a kirakatban tartják, de hogyha hát becsülnöm kéne a nagyságrendet, akkor valahova oda 3 és 500 milliárd forint környékére tenném így a kezelt vagyonokat, de lehet, hogy egy kicsit alul is becslem különben a számokat, tehát lehet, hogy ennél még, még magasabb összegről beszélünk. Itt ugye a cég a értékek is mozgatják ezt, az ingatlan értékek is, a műkincsek értéke is mozgatják ezt a, ezt a számot. Amiről viszont saját élményanyagom van, és jóval precízebben tudok erről beszámolni, hogy az érdeklődés a szolgáltatások iránt az viszont exponenciális ütemben nő, tehát ez nem olyan óriási titok, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt egy-egy ilyen érdeklődő mondjuk beesett, és akkor jól megszakértettük jobbról-balra, hogy ki fia borja ez. A tavalyi évben már rendszeressé váltak a megkeresések, és most pont az elmúlt hetekben számszerűsítettük, hogy idén csak az elmúlt hónapokban a tavalyi év azonos időszakához képest közel 4-szeresére emelkedett meg az érdeklődések száma. Természetesen ez viszonylag alacsony bázist is feltételez, tehát hogy itt nem százas nagyságrendről, inkább tucatnyi nagyságrendről beszélünk, de mostanra teljesen rendszeressé vált az, hogy ilyen struktúrák jelentkeznek, hogy pénzügyi vagyonkezelői kiszolgálást kérnének a saját jogi struktúrájuk mellé.
Hm. Egyébként mennyire jól szabályozott ez a bizalmi vagyonkezelés olyan tekintetben, hogy mit lehet elvárni tőlük? Tehát most ez így végigfutott rajtam, hogy itt egy cég további működtetése, de akár csak a pénzeszközök allokálása jó helyre, hozzáértők helyére. Tehát mi van, hogyha ott méretes veszteség van, széttárja a kezét, hogyha tévedtünk?
Hát ez valamennyi vagyonkezelői szolgáltatásnál, tehát a mi világunkban ugye pénzügyi úgynevezett portfóliókezelésnél is benne van. Nyilván mindenki azon dolgozik kőkeményen, hogy ilyen ne forduljon elő. De mint kockázat kétségkívül benne van. Amennyire én ezt, hát nem is a partvonalról, de mondjuk az oldalvonalon állva meg tudom ítélni, a törvényi szabályozás szerintem követi a nemzetközi tendenciákat. Itt a bizalmi vagyonkezelő kollégák sokszor kiemelik azért, hogy annyira fiatal még a szabályozás, hogy igazán bírói gyakorlat például nincsen. Peres ügyek még nem nagyon futottak végig, tehát hogy ez, ha valaki ezen a kérdéskörön komolyan gondolkodik, akkor ezt a kockázat zsákba azért illendő betenni, de a Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet és szabályozó a témát nagyon közelről követi, a bankok egyre tudatosabban vizsgálják, illetve működnek együtt a bizalmi vagyonkezelőkkel, tehát én azt gondolom, hogy az irány az teljesen egyértelmű, egy fiatal szolgáltatásról van még egyszer itthon szó, de a létjogosultsága pontosan azért csak, hogy itt a nagyon technokrata irányból egy picit vissza elvezzek a tényleg a családi vagyontervezés kérdésköréhez. Végtelenül hasznos az, hogy ad egy biztonságot, maga a vagyon az ugye egybe marad, és jogilag külön marad. Ad egy tervezhetőséget, tehát azért az időről időre elő felbukkanó, esetleg családon belüli konfliktusok, ezek gyökerestül kiírthatók, hiszen minden...
Igen, ez lett volna a második kérdés, hogyha ez a kockázat megvan, az vajon létező-e, hogy a családtagok egymással marakodjanak, és ott legyen probléma, de akkor ezek szerint már az elején ezek jól lefektethető, tételesen szabályozható kérdés.
Minden lehet, de pont ezért jó, hogyha jön egy családi vagyon tervező, bizalmi vagyonkezelő szakértő, kiegészülve akár egy privát bankárral, mert végig tudják gondolni, hogy mik azok a pontok, ahol esetleg konfliktus lehet, és ezt egész egyszerűen a nulladik pillanatban írásban lehet tisztázni, hogy akár egy örökítés, akár egy közös ingatlannak a felhasználása hogyan történjen, tehát teljes mértékben ezek a konfliktus
elemek. Tehát előfordulhat elő, hogy nem jutnak el idáig, mert még ott nem születik megegyezés vagy konszenzus, de ha már megvannak ezek a dolgok, akkor azok kőbevésettek.
Így van, kérdezték tőlem különben nem is olyan régen, hogy mi a legnagyobb nehézség így a családi vagyontervezéssel kapcsolatban, mikor fulladt kudarcba egy családi vagyontervezés, és erre azt a nagyon szellemes választ adtam, hogy akkor, amikor el sem kezdődik, tehát igazán a tapasztalatom szerint ez az első lépés a legnehezebb. Amikor valakinek azt a szimbolikus döntést kell meghoznia, hogy azt a vagyonelemet, ami a nevén van szó szerint, ezt transferálja egy vagyonba. Látszólag ugye a tulajdonjoga ezáltal megszűnik, és hogyha valaki megköti ezzel a szimbolikus jelentőségű változással, ami nem, tehát ez egy jelentős változás, de megköti vele a békéjét, és belátja azt, hogy mint a vagyon kezelője egy család, tehát ebben a korábban említett eseti vagyonkezelési struktúrában például ugyanúgy kezelheti tovább, tehát csak neki lesz jogosultsága dönteni a vagyonról. Ha ezt ez a felismerés ez megtörténik, akkor onnantól kezdve már általában nincsen visszaút. De önmagában az az első döntés, hogy akkor nézzük meg ezt a struktúrát, és szervezzük ki a vagyont, ez szokott általában nehézségekbe ütközni.
Hogy van ebből visszaút esetleg? Tehát, hogyha nem tudom, az eredeti család fő vagyonalapító hát eltávozik, akkor teszem azt, előfordulhat-e, hogy utána megszüntetik ezt, és szétosztják a vagyont?
Igen, a családok úgy döntenek, hogy ők máshogy mennek
tovább. Ott milyen lépések vannak, vagy mennyire jellemző az ilyen, mennyire hagyják inkább így, és tök jó, nem kell vele foglalkozni, csinálja a bizalmi vagyonkezelő, vagy mi a?
Teljes rugalmasságot ismernek ezek a rendszerek. Aha. Tehát, hogyha konszenzus van abban, hogy...
De ezt például az elején tisztázni kell, hogy lesz ennek a futamideje, vagy a menete?
Nem,
vagy
ezek menet közben is. Tehát például a kedvezményezettek köre is változhat, aha, de azt is tisztázni kell az elején, hogy hogyan változhat a kedvezményezettek köre. Tehát, aha, hogy azért így szabadon sakkozni ezzel nem lehet, illetve mondjuk fönntarthatja magának ezt a jogot a rendelő, de akkor, tehát akkor nyilván egy kicsit sánta a rendszer. Hogyha minden érintett egyetért abban, hogy a struktúrának változnia kell, akkor ennek nincsen jogi akadálya, tehát hogy ez azért önálló életre nem fog kelni egy vagyon, a felett mindig lehet döntéseket hozni, és hogyha az a döntés születik, hogy ő megszűnik, és akkor a kedvezményezettek pedig saját névre megkapják az egyes vagyonelemeket, akkor ez így lesz.
Még egy fontos és jó kérdés a hallgatótól, a bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon valódi tulajdonosa nyilvánosan megismerhető, mondjuk maradjunk cégnél. Tehát mit látok a cégbíróságon, ott lesz, hogy nem tudom, Trust.
A vagyonkezelő, hogyha ezt bizalmi vagyonkezelésbe adták, akkor a vagyonkezelő a tulajdonos, hatóságok viszont a mögé láthatnak, aha, ennek. Tehát azt nem mondom, hogy mindenki számára nyilvánvaló, aha, de akinek azért
tudni kell. Tehát nem olyan, mint a cégbíróság bejelzés, megyek akármeddig, és eljutok a magánszemélyek, hanem...
Azért ezt minden vége. Egyes esetben nem lehet. Aha, egy családi az ilyen értelemben, vagy egy eseti vagyonkezelés az egyértelműbb, egy engedélyes vagyonkezelés kevésbé, de még egyszer nyilván a szabályozásnak abba az irányba kell mennie, hogy a hatóságoknak mindig pontosan kell tudniuk, hogy kivel állnak szemben.
Uh-huh. Oké, okay. Pont, ezért jöttél. De ha már itt vagy, akkor...
De gyors kommentet a kamatemelésre mindenképpen.
Így van. Hát, pontosan.
Igen, az ilyen nem történt egy évtizede.
Igen.
Én alapvetően a forint mozgásából próbáltam visszavezetni, hogy valójában hogyan is érintette a piacot a bejelentés.
Meglepte? Ez alapján, mert hogy egy kicsit gyengülgetett, és az emelésre megjött egy méretes erősödés.
Igen, illetve a kommentre jött utána.
Vagy a kommentre.
Szerintem két meglepetés volt, ez az én utólagos bölcseletem. Egyrészt szerintem az elmúlt hetekben egy picit előre szaladtak a piaci várakozások a júniusban szállítandó kamatemelés mértékével kapcsolatban. Főleg a gyanúm szerint a londoni házak vizionáltak már ilyen 50 bázispont környéki mozgást, levezetve a korábbi elég markáns jegybanki kommunikációs
változásból. Akkor ez még az a pálya, ami a 65-67 körülről a 45-re vitte le a jegyzés.
Így van, aha, így van, és én alapvetően azt gondolom, hogy az időszak, ami így lehúzta egészen így a 350-es szint alá az euróforintot, ez inkább a forint ellenes pozícióknak a zárása volt. Tehát, hogy kihúzták a szőnyeget ezeknek a stratégiáknak a lába alól.
Hát ezek sok éven keresztül működtek, és most változott, igen, a helyzet annyit, hogy csokni érdemes legyen őket, igen.
Így van, és ezek szerintem főleg külföldi pozíciók, ott eléggé szemtelenül nézik ezeket. Tehát, hogyha elfogy a szufla, nem valid az érv már, akkor zárjuk a pozíciót. És valószínűleg volt egy átbillenés is, tehát szerintem a tegnapi napra egyesek többet vártak, és több nagyobb pozíciókat is vettek föl már további forint erősödésre. Ezeket a várakozásokat a 30 bázispont valószínűleg nem elégítette ki teljesen.
Ezért gyengült először.
És ezért volt egy gyengülő, tehát ezek úgy szoktuk mondani, hogy gyenge kezek azonnal zárták is a pozíciójukat. Majd utána megjelent az a kommunikáció, hogy amúgy kamatemelési ciklus kezdődik, és várhatóan akár hónapról hónapra.
És havonta döntünk róla ráadásul.
Így van. Ez viszont ütemezését tekintve azt gondolom, hogy a korábbi várakozásokat pedig fölülmúlta, tehát azonnal a második csapás is érkezett, tehát az első meglepetés követte a második, és visszaállt most a piac abba abba az üzemmódba, hogy alapvetően hát egy tojásból kikelt héja fiókát lát a Szabadság téren, ez most jutott eszembe, elnézést.
Kiváló, megvettük.
Nem látunk ilyet, tényleg és, 10 éve, úgyhogy...
Elhíve azt, hogy ez a kamatemelési ciklus ez folytatódik, most akkor további forint erősödésre vettek föl pozíciókat. Én egy dolgot szúrnék ide közbe, hogy aki foglalkozik monetáris politikával, az nyilván pontosan tudja, hogy egy erősödő forint az ugyanúgy szigorítja a monetáris kondíciókat, mint egy kamatemelés. Tehát minden egyes olyan deviza erősödési ciklus mögött, ami egy előtte álló kamatemelési ciklusra épül, bele van kódolva, hogy kioltja saját magát, hiszen hogyha túl sokat erősödik a forint, akkor szükségtelenné fogja
tenni a
kamatemelés. Így van, tehát hogy én ezért nem gondolom, hogy itt a forint most az euróval szemben feltétlenül át kéne, hogy szakítsa a plafont. Lehet, hogy egy pár százalék erősödés még benne van. A személyes várakozásom, meg véleményem is az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy szerintem a jegybank, amit mindig is elsősorban szeretett, az az alacsony volatilitás. Nem volt én szerintem lefelé sem, tehát gyengülő forint irányba is én kevésbé hiszem azt, mint a nagy többség, hogy tudatos gyengítés volt a dolog mögött. Inkább egy következmény volt ez, sem mint egy szándék, és hasonlóképpen most sem gondolom azt, hogy feltétlenül jelentősen erősebb forintot szeretne látni a jegybank. Alapvetően minden jegybank egy higgadt, nyugodt, kiszámítható deviza piaci környezetet szeretne látni.
Oké, nagyon köszönjük, jó dolgokról beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánok.
Köszönöm
neked.
Szépen, hogy itt lettem.
Viszont. Plesinger Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója, megyünk tovább hírekkel.